Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A nyár a diákok munkavállalásának ideje is. A munkatörvénykönyve szerint néhány speciális esettől eltekintve csak az a fiatal vállalhat munkát, aki már elmúlt 16 éves. Náluk is 18 éves kor alatt a munkavégzéshez a szülőírásos hozzájárulása szükséges, mondta a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Sipos Ildikó kérdezte mindenről Comba Sándort.
Főszabályként azt mondhatjuk, hogy az vállalhat munkát, aki elmúlt 16 éves, ebből egy kivétel van, 15. életévüket betöltöttek és dolgozhatnak a nyári gyakorlat, tehát nappali tagozatosuk a nyári gyakorlat idején, egyébként főszabályként 16, de fontos azt is megjegyezni, hogy a 18 év alattiak ugye jogi értelemben még korlátozottan cselekvőképesek, ezért ilyenkor mindenképp szükséges a szülő írásos hozzájárulása is a munkavégzéshez. Ezt talán kevesen tudják.
Milyen szabályok, milyen egyéb szabályok vonatkoznak még a fiatalok munkavégzésére, egyáltalán hány órában foglalkoztathatóak ők, és milyen fizetés illeti meg őket?
A foglalkoztatás szabályai alapvetően ugye a munkatörvénykönyve alapján valósulhat meg, itt azonban vannak kitételek, például éjszakai munkát nem végezhetnek, és részükre a rendkívüli munkaidő sem rendelhető el. A napi munkaidő az legfeljebb 8 óra lehet, hogyha 16 évesnél fiatalabb, ugye ezt az előbb említettem, akkor ez csak 6 óra. Ami a jövedelmet illeti, ugyanúgy vonatkoznak rájuk a minimálbér, illetve a garantált bér minimum szabályai. Tehát magyarul, hogyha valaki olyan munkakörben dolgozik, ami a szakképzettség kell, és neki megvan az a szakképzettsége, akkor a garantált bér minimumot, ugye ez a 326 ezer forint bruttót kell, hogy megadják 8 órás munkaidő keretben. Nyilván, ha részmunkaidőről van szó, ez az arány csökken. A minimál béresek esetében pedig ugyanez az összeg 266.800 forint, ami ugye itt még fontos tudni, hogy amennyiben 25 év alattiakról van szó, ott ugye a SZIA mentesség is él, tehát ott magyarul ugye a készhez kapott jövedelem az jóval több, mint 25 év felettiek esetében.
Bármilyen különleges szabály a munkáltatóra vonatkozik-e, hogyha diákot foglalkoztat, tehát mondjuk akár a védelmére vonatkozóan kell-e valamilyen extra szabályozást betartani?
Hát, ha extra nem is, de ugye az azért mindenképpen extra, hogy nagyon sokszor olyanok állnak munkába, akik még most találkoznak először a munkavilágával. Tehát itt, amit a jogszabályok, a munkatörvénykönyve alapvetően és különböző jogszabályok előírnak, itt még fokozottabban igaz, tehát az a fajta balesetvédelmi oktatás, vagy ugye az a fajta tájékoztató munka, ami egy rutinos munkavállaló esetében már megszokott dolog, itt azért erre még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és fel is szoktuk hívni a munkáltatók figyelmét, illetve hát a fiatalok figyelmét is arra, hogy mennyire fontos az, hogy azokat az ide vonatkozó jogszabályokat, különösen ha veszélyes munkakörökben, egészséget, testi épséget veszélyeztető munkakörökben dolgozik, akkor a védőeszközök használata és minden más egyéb jogszabály betartása mennyire fontos, mert ugye nincs baj, amíg nincs baj, de aztán azért többször találkozunk sajnos olyannal, hogy hát meg se gondoltam volna, hogy egy elcsúszás miatt mondjuk ilyen sérülést szenvedhetek. Tehát számos olyan munkakör van, ami veszélyes vagy veszélyes lehet, ezért az oda vonatkozó jogszabályokat mindenkinek meg kell tartani és meg kell tartatni.
Dinamikusan emelkednek a diák munka órabérek, idén már az országos átlag is 2000 forint felett alakulhat, mondta Kod Zoltán, a Melodiák elnök vezérigazgatója. Szabó Gergő interjúja.
Mi abban bízunk, hogy ezen a nyáron már sikerül a Covid előtti szinteket is meghaladni a diák munkában, tehát évről évre egyre több a munkalehetőség, és úgy látjuk, hogy most a diákok is nagyobb számban jelentkeznek, érdeklődnek a munkák iránt. Ez valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy a magas infláció miatt a megélhetési költségeik is emelkedtek. És hát ami biztos, hogy ugye a minimálbér az óránként 1534 forintra emelkedett ugye tavaly decemberben, ez a legkisebb órabér, amit hazavihetnek a diákok. Ugye ez fontos tudni, hogy ez 25 év alattiaknál átlagbérig ugye megegyezik a bruttó, illetve a nettó, tehát ez az 1534 forint, ez nem is terheli semmi levonás, hogyha iskolaszövetkezetben végzik a munkát, illetve hogyha valamilyen szaktudást vagy középfokú végzettséget igényel a munkakör, akkor ez az órabér, ez 1874 forint. Innentől felfele, tehát itt indulnak az órabérek, és akkor ha van valamilyen speciális igény, vagy elvárás, vagy éjszakai munka, ugye akkor nyilván ezeknél magasabb összegek is elérhetőek.
Főleg milyen munkákat keresnek a diákok?
A nyári izgalmas szezonmunkák, ugye általában a vendéglátóshoz kapcsolódó munkák, idegenforgalomhoz, fesztiválos munkák, strandos munkák, ezek népszerűek, hostess munkák. Azért el lehet mondani, hogy a diák munka nem csak egy nyári szezon jellegű dolog, hanem egész évben vannak, akik dolgoznak akár a mezőgazdaságban, akár szolgáltatóiparban, adminisztrációban. Nagyon sok olyan diák van, aki gyakornoki munkát végez, tehát olyan munkát, ami a tanulmányaihoz kapcsolódó. Tehát azt el lehet mondani, hogy nyilván, ha a munkája a későbbi karrierjének az alapja is lehet diák éveiben, akkor számára az a legkedvezőbb.
Mennyire lehet idény jellegűnek mondani a diák munkákat, vagy esetleg most már az év minden szakaszában, időszakában dolgoznak a tanulók?
Ugye itt meg lehet különböztetni a középiskolai hallgatókat. Számukra nyilván ez egy nyári szezon munka, hiszen évközben azért nekik az iskolai bentlét miatt nem olyan a ráérésük, ők esetleg hétvégén tudnak alkalmanként dolgozni. Viszont az egyetemisták, főiskolásoknál az jellemző, hogy ők már egész évben dolgoznak. Tehát, hogy nyáron a diák munka tekintetében nincs olyan óriási nagy kiugrás, tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy egy 20-30%-kal több diák dolgozik ilyenkor, hiszen nagyon sokan vannak, akik egész évben dolgoznak, akár a gyors éttermekben, akár gyakornoki munkákat, vagy bármilyen egyéb diákmunkát mondhatnék. Ugye nyilván nyáron sok olyan szezonális jellegű munka merül fel, ami évközben nincs. Itt nyilván az idegenforgalomban, vendéglátásban, strandokkal, fesztiválokkal kapcsolatban, illetve ugye a mezőgazdasági munkák is nyáron leginkább jellemzőek, cégeknél pedig a szabadságolások idejére is sok helyen igénybe veszik a rugalmas diákmunkát. Tehát ennyiben mondható szezonalitásnak, hogy sok középiskolás megjelenik ilyenkor diákmunkaerőpiacon, illetve a cégeknek is azért ilyenkor a nyári időszakra több az igényük is diákra.
Hollandiában a diákok 73%-a dolgozott 2022-ben, de emellett Izland, Svájc, Norvégia és Dánia is a rangsor élén járt a diákok foglalkoztatásában. Ezzel szemben Kelet-Közép-Európa országai jóval gyengébb statisztikával rendelkeznek. A lengyel diákok 13%-a vállalt munkát tavaly, a magyaroknál 6, a románoknál mindössze 2%-os ez az arány. Derül ki az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatásából. Részletek Sipos Ildikótól.
A nyári tanítási szünetben, illetve a főiskolai egyetemi vizsgák befejezését követően sok diák a pihenés mellett munkát is vállal hosszabb, rövidebb időre. Egyre többen a tanulás mellett is dolgoznak. Ennek ellenére a nyár a diák munkák csúcs szezonja, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, aki azt is hozzátette, hogy Nyugat- és Észak-Európában, a kelet-közép-európainál jóval nagyobb hagyománya van a diákok foglalkoztatásának.
Hollandiában a diákok 73%-a dolgozott 2022-ben, Dániában a diákok 52%-a, és eközben Kelet-Közép-Európában alacsonyabb a diák munkások aránya. Például Lengyelországban a diákok 13%-a dolgozott 2022-ben, Csehországban a 8%-a, hazánkban pedig a diákok 6%-a vállalt munkát a tanulás mellett.
Erdélyi Dóra azt is elmondta, hogy tavaly Magyarországon átlagosan 1800 forint volt a diák munkások órabére. 2024 első 4 hónapjában azonban egy hazai munkaerő közvetítő adatai szerint ez már valamelyest emelkedett, és elérte a 2050 forintot. Ez azonban jócskán elmarad a nyugat-európai diák munkások órabérétől.
Németországban például a diákoknak havi 522,5 eurónyi jövedelemig nem kell adót fizetniük, illetve a szakképzett szektorban az órabérek 12, illetve körülbelül 20 euró között mozognak. Ez forintra átszámítva 5 és 8 ezer forint közti órabért jelent. Tehát magasabbak Németországban az átlagos diák órabérek, mint hazánkban. Megvizsgáltuk például Lengyelországban is a diákok keresetét. Ott 2023-ban havi szinten 1000-4000 zlotyi között keres egy diák, ami nagyjából 92 ezer és 300 67 ezer forint közötti összeg. Viszont Romániában alacsonyabbak a diákok órabérei, ott nagyjából 2 és 5 euró között mozognak. Ez 800-2 ezer forint körüli bérezést jelent.
A diákok munkavállalási kedve egyébként éppen a fizetések szempontjából utolsó helyen álló Romániában a legalacsonyabb. Ott mindössze 2%-os a 15 és 29 éves oktatásban résztvevő fiatalok munkavállalási hajlandósága.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Kedvezőtlen étkezési és fizikai aktivitási szokások, romló egészségi állapot mutatók, kevesebb alvás, a túlsúlyosok növekvő száma. Egyebek mellett ez figyelhető meg a magyar serdülőkorú iskolások körében, állapítják meg felmérésük alapján az ELTE kutatói. Társas kapcsolatokról, családdal, szülőkkel, kortársakkal való viszonyokról ugyanakkor a magyar gyerekek a nemzetközi átlagnál kedvezőbben nyilatkoztak. Tatár Tíme a Németh Ágnes kutatás vezetőt kérdezte.
Az egészség magatartás kifejezés az tulajdonképpen a serdülőkorúaknak azokat a szokásait jelenti, amelyek az egészségüket befolyásolják. Vegyes a kép, mindenféleképpen ki kell emelnünk azt, hogy a rizikó magatartások közül szerfogyasztási mutatókban sajnos a felnőtt lakossági adatokhoz hasonlóan kedvezőtlennek mondhatjuk a képet, különösen a dohányzás és az alkoholfogyasztás tekintetében a magyar fiatalok gyakorisági arányokat tekintve sajnos az élmezőnyben állnak. Az illegális szerfogyasztásban főként marihuánáról van itt szó. A magyar fiatalok hasonlóan több közép-kelet-európai országhoz középmezőnyt képviselnek. Például fizikai aktivitás tekintetében is egy olyan átlagos szinten vagyunk. Ez a középszint, ez azt jelenti, hogy csak minden ötödik gyerek az a serdülőkorosztályból, aki megfelelő mennyiséget mozog. Amiben kiemelkedően jók vagyunk, és ez nem csak a mostani felmérésre jellemző, hogy a magyar serdülőknek a társas kapcsolatai azok nagyon-nagyon pozitívak. Különösen a családi kapcsolatok egy nagyon pozitív képet mutatnak. Minden korcsoportban minimum dobogós helyen voltunk.
Ezek a gyerekek, a megkérdezett fiatalok nyilatkoztak arról is, hogy ők maguk hogyan érzik magukat.
A trendek azt mutatták, hogy 18 és 22 között legalábbis a magyar gyerekeknél több tekintetben egy komoly, kedvezőtlen változást figyelhettünk meg. Egy jelentős csökkenés mutatkozott azoknak az arányában, akik kitűnőnek, tehát a legjobbnak tartják az egészségüket. Kérdezünk különböző pszichoszomatikus tüneteknek az előfordulási gyakoriságát. Fáradtság, fejfájás, lehangoltság, ingerültség, elalvási nehézségek, és jelentősen megnövekedett azoknak a gyerekeknek az aránya, akik ezeket a tüneteket, többfélét is ezek közül hetente többször is megtapasztalnak.
Ezek a kutatási eredmények mi mindenre intik, akár a szakembereket, akár a döntéshozókat?
Nem csak a mostani kutatásunk kapcsán, hanem már korábbiak kapcsán is mindig hangsúlyoztuk, hogy még nem sikerült úgy érzem áttörés igazán ezen a területen megvalósítani. Az, hogy egy komplex egészségfejlesztési szemlélettel kellene az iskolai környezetet, tanrendet, tantervet, mindent kialakítani, és például akár a családból eredő hátrányokat iskolai környezetben nagyon jól lehetne kompenzálni.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Nyilvánosságra hozták a 2022-es PISA vizsgálat pénzügyi műveltségre vonatkozó nemzetközi jelentését. A magyar eredmények a vizsgálatban résztvevő OECD országok átlagába illeszkednek. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az OECD országok átlagának megfelelő eredményeket értek el. A magyar diákok a 2022-es pénzügyi műveltségre vonatkozó PISA vizsgálatban, közölte az Inforádióval Velkei Kristóf Gábor, az Oktatási Hivatal köznevelési elemzési főosztályának vezetője.
20 ország közöttük 14 OECD tagország kapcsolódott be. Magyarország 492 pontos átlag eredménye. Nem tűnhet szignifikánsan az OECD országok átlagától, ami 498 pont, meghaladja viszont az összes résztvevő ország átlagát, ami 475 pont volt.
A vizsgálat fontos eleme a mérést kiegészítő, a tanulók pénzügyi tapasztalatait, attitűdjét és viselkedését vizsgáló kérdőív. Mint kiderült, a magyar diákok többsége a társadalmi szempontból elvárható minimális vagy annál magasabb képességekkel rendelkezik a pénzügyi műveltség területén, tette hozzá a főosztályvezető.
Ugye, hogyha a tanulókat nem csak az átlag eredmény alapján tudjuk jellemezni, hanem meg tudjuk nézni, milyen képességekkel rendelkeznek, milyen a képességeloszlásuk, és azt látjuk, hogy a 15 éves magyar diákoknak közel 82%-a rendelkezik azokkal a készségekkel, amit az OECD úgy definiál, hogy szükségesek a társadalmi szempontból ahhoz, hogy megfelelően boldoguljanak pénzügyi kérdések esetén.
A pénzügyi műveltségmérés 2012 óta opcionális része a vizsgálatnak, Magyarország először vett részt benne. A magyar eredményeket részletesen elemző jelentést várhatóan július első felében hozzák nyilvánosságra.
Az egyetemi modellváltás pozitívumait kiemelve mutatták be az Óbudai Egyetem sikereit az Unió Oktatási Ügyekért felelős delegációjának. Kalapos Mihály összefoglalója következik.
Július 1-től Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Ebből az alkalomból egy 80 fős oktatási ügyekért felelős delegáció érkezett az Óbudai Egyetemre. A középpontban a szakképzés kérdése állt. Kovács Leventét, az egyetem rektorát hallják.
Az Óbudai Egyetem a duális képzés tekintetében igen erőteljesen lép előre, és a szakképzés szempontjából is komoly elképzelései vannak, legyen az okleves technikus képzés, legyen pedig egyáltalán csak a szakképző centrumokkal való egyeztetések, illetve tudományos együttműködés tekintetében.
Kovács Levente a delegációnak beszámolt az egyetem fejlődéséről.
Nem titkolva természetesen a modellváltásnak a lehetőségeit, illetve azoknak a pozitívumait, amelynek eredményeképpen az egyetemünk gyakorlatilag azokat a plusz forrásokat, amelyet a modellváltás során kapott, azokat kellőképpen befektette, mind a tudományos életének a serkentése, mind pedig az innovációs és a startup ökoszisztémának az építése tekintetében. Ennek eredményeképpen egyik oldalról jutottunk el oda, hogy ma az egyetem befektető egyetemi szemléletet képviseljen, és ilyen szempontból mindazokat az innovációs elvárásokat, amelyek Magyarországot, magyar felsőoktatást beleértve természetesen az Óbudai Egyetem kérdéskörét ezt erősíteni és emelni tudja.
De kitért az Erasmus és a Horizont 2020 problémájára is. Kovács Levente reméli, hogy a jogorvoslat eredménnyel zárul majd.
Ezzel párhuzamosan természetesen az egyetem prezentálta oktatási rektorhelyettesem Rácz Ervin professzor úr révén a lehetőségeket, ami az oktatásban rejlik, hogyan építjük fel a teljes oktatási láncunkat, immár a középiskolai rétegtől kezdve egy innováció menedzsment struktúrán keresztül egészen a felsőoktatás alapképzés, mesterképzés, majd PhD képzéséig, és azokat az elképzeléseket is, amelyet egyébként a szakképzés tekintetében a szakképzési centrumokkal való együttműködés és a potenciális okleveles technikus képzés kifutásában pozitívumként rejtünk.
Az Óbudai Egyetem rektora elmondta még, hogy nem csak az uniós, hanem az unión kívüli egyetemekkel is szoros kapcsolatot ápolnak.
A mérnöki, a programozói és az orvosi pályát tartják legvonzóbbnak a tudományos technológiai szakok hallgatói egy felmérés szerint. A felmérésben több mint 200 alapképzésben résztvevő informatikai, műszaki, valamint természettudományi területen tanuló hallgató vett részt. A felmérés szerint a felsőoktatási képzés elvégzését követően a diákok csaknem fele, 49%-uk külföldi tulajdonú multinacionális vállalatnál, míg hazai nagyvállalatnál 44% látja a szakmai előmenetelét. A hazai kis- és középvállalkozásoknál a kérdőjévet kitöltők 39%-a helyezkedne el. A válaszadók több mint fele rövidebb vagy hosszabb ideig külföldön bővíteni ismereteit. A hallgatók leginkább Németországba, Ausztriába vágynak, de szívesen tanulnának Hollandiában, Angliában vagy az Amerikai Egyesült Államokban. A frissen végzett diplomások elsősorban álláshirdetéseket böngészve, másodszorban minden lehetséges csatornát, beleértve a hirdetéseket, bőrzéket, saját kapcsolatokat felhasználva, harmadsorban pedig ismerősi ajánlásokon keresztül keresnének munkát. A műszaki területen tanuló diákok körében leginkább a mérnöki és menedzseri tervezői pályák tűnnek az elhelyezkedés szempontjából reális foglalkozásoknak. Az informatikai terület hallgatói programozói szoftverfejlesztői állásokra készülnek, de az adat, a mesterséges intelligencia és a szakmához kapcsolódó üzleti foglalkozások is népszerűnek tűnnek számukra. A természettudományos hallgatók az orvosi és gyógyszeripari foglalkozásokat gyógyszerész, gyógyszerkutató jelölték meg, mint legvalószínűbb elhelyezkedési területeket. Ugyanakkor itt is látható, hogy a szakmához lazán kapcsolódó, például marketing foglalkozási körökben is gondolkoznak.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!